Vendégem Eszterhai Katalin, Kozma Pál Díjas, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer, aki 1987 óta él Kanadában, de most itt van nálunk, és Magyarországon az elmúlt 6 évben a 6 megjelent könyvet kapcsán vagy te elég ismert és népszerű, és sok időt is töltesz itt. De örülök, hogy most itt vagy nálunk, szóval szép napot, szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz, nagyon örülök, hogy együtt lehetünk.
Jó beszélgetések szoktak lenni, amiben te részt veszel. Én magam is csináltam már veled interjút, illetve jó néhány könyvemutatódon ott voltam, amelyek általában teltházasak. Én azt érzem, hogy nagyon fontos az, ahogy te beszélsz. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon szépen írsz. Gyönyörűek a szavak, amiket használsz, a mondatalkotás. Tehát, hogy az ember úgy szinte látja maga előtt ezt az egészet, érzi az illatokat. Van jó néhány olyan olvasási élményem veled kapcsolatban, ami akár mondjuk a születésed körülményeit, amit megírtál, ott érzem azt a sötétséget, ami akkor körülvett, hiszen 6 hónapra születtél, és egy sparheltben tartottak melegen, hogy egyáltalán életben maradj, de ezekre ugye ki fogunk térni. De nem csak ez van, hanem hogy ugyanez árad a te szavaidból és a lényedből. És szerintem nagyon szüksége van az embereknek erre az energiára, amit te adsz.
Én nagyon hiszem azt, amit Szókratész mondott, hogy az emberi lelket a szép szavakkal lehet gyógyítani. Nagyon fontos, mert a szavaknak erejük van, és nem mindegy, hogy mikor, milyen szavakat használunk, mert az olyan, mint egy gyönyörű virág, egy szép szó, az illatozik, az egyszerűen a színeivel elcsábít, elkábít bennünket, de úgy is bánhatunk, úgy is használhatjuk a szavakat, hogy úgy érezzük, hogy megmérgeznek bennünket. Tehát, hogyha valami bánt bennünket, akkor ha mérgesen szólunk, és másokon töltjük ki a bosszunkat, akkor az mérgező.
Hát ugye az a Bibliában benne van, hogy élet és halál van a nyelveteken.
Így van.
Ez egyébként mindig, amikor ezt hallom, amit te most mondasz, ez olyan igaz. És nem is véletlen, nem, amikor aki nagyon csúnyán beszél, hogy azt érzed, hogy szinte megsebzett. Mint amikor valaki szépen beszél, akkor meg azt érzed, hogy simogat.
Igen, igen. Nem, a szavaknak van ilyen tulajdonságuk, és éppen ez a borzasztó, én szerintem, hogy manapság elfelejtjük azt, hogy milyen értéke van egy-egy szónak. Nem figyelünk oda. Több mint 100 000 szavunk van, amit tulajdonképpen használhatnánk. Akármelyik nap nem használunk többet, mint 1000-et.
Igen.
Ez egy nagy hiba. És nem beszélve arról, tőlem egyszer megkérdezték, hogy mit szólok a mai technikai kommunikációhoz. Én attól félek, hogy én egy régi vágású ember vagyok koromnál fogva is, de amúgy is én azt hiszem, hogy én hiszek a jóban, a szépben, a szeretetben, de ha csak SMS-eket küldünk egymásnak, akkor egy idő után a következő generáció, akik utánunk jönnek már, hogyan fogják majd elmesélni, hogy miről álmodtak, hogy mi van a lelkükben, mi az, ami bántja őket. Ezért kellene, én nagyon hiszem azt, hogy naponta elő kellene venni a magyar értelmező kézi szótárt. Én ezt csinálom minden nap, minden nap. Előveszem, és megnézem egy-egy szónak a jelentését, hogy hányféleképpen lehet elmondani azt, hogy szeretlek, hányféleképpen lehet elmondani azt, hogy esik az eső, és sorolhatnám még a szavakat. Mert hogyha ezeket használjuk, akkor ünnepivé tesszük a beszédünket, ünnepivé tesszük a társalgást, megadjuk a tiszteletet a másiknak.
Hát meg nagyon jó hallgatni szépen beszélő embert, és ugye akkor miért is ne sajátítsa el ezt akárki, hogyha megteheti. Lehet, hogy a saját generációmból adódóan, de én a szinonimaszótár.hu az egyik kedvenc olvasmányom, illetve én is szoktam ezt csinálni, hogy amikor egy szót beírok, hogy hányféle szinonimája van, nyilván ez ugye magából a szakmából is adódik, de hogy ezzel egy kicsit meg is válaszoltad azt, ami veled kapcsolatban nekem örök kérdés, hogy hát azért, tehát 35 éve nem élsz Magyarországon. Igen, az elmúlt időszakban nagyon sok időt töltöttél itt, és lehet, hogy előtte is. Na de hát, hogy neked a környezeted, a mindennapos környezeted, ráadásul a szakmai környezet is, ugye az angol nyelven zajlik az élet, és nem, hogy nem töröd a magyart, nem, hogy nem gondolkodsz azon, hogy mit, hogy fejez ki, hanem nagyon is árnyalod a képet mondatról mondatra. Ez egy fontos kérdés volt bennem is, hogy ezt hogy? Azt gondoltam, hogy ezt mindenképpen kell valahogy gyakorolnod, fenntartanod.
Hát ez olyan, mint a zongorázás. A magyar nyelv az egy gyönyörű nyelv. Én ezt kaptam, mikor ide születtem erre a földre, és ez az, amin én megtanultam beszélni, megtanultam olvasni, szeretni, elmondani, hogy mi van a lelkemben, és én ezt nem akarom elfelejteni, és valahol nem is hiszem el.
Benne van ez, hogy nem, tehát a nem akaromság?
És nem akarom elfelejteni. Hogy felejthetném el? Mert én több nyelven beszélek viszonylag jól, de nem hiszem, hogy az, ami igazán fáj, az, ami igazán boldoggá tesz, azt el tudnám mondani egy idegen nyelven, amit egy tanult nyelven, inkább így hívnám, mert mondjuk már nem idegen, de egy tanult nyelv. Mert valahol, ha magyarul mondom el, vagy magyarul írom le, akkor előjön a lelkem, akkor megszólal bennem valami, ami az enyém, ami csak rám jellemző, ez az én belső hangom, ez az én lelkiismeretem, és ez nem engedi azt, hogy felületesen elmondjam, ami bennem van, mert írni, beszélni az egy felelősségteljes dolog. És igenis, hogy minden egyes szót meg kell gondolni, hogy mondom. És hogyha rosszul mondom, akkor azzal örök nyomot hagyhatok valakiben, és törpévé tehetem, kihúzhatom alóla a szőnyeget, elbizonytalaníthatom. Ugyanakkor, ha szépen mondom, vagy a megfelelő szóval dicsérem, akkor rárakhatom a szárnyakat, és magasra röpíthetem. Nekem elsődrendű, hogy ne felejtsem el azt a nyelvet, amin én fölnőttem. Mert ez egyfajta kötelezettség. Én vissza szeretném adni mindazt, amit én itt kaptam. Mert én nagyon sok jót vagy rosszat kaptam, teljesen mindegy, ez része az életemnek. Én szeretem a 4 évszakot, nem csak a nyarat. Én szeretem a telet is, és mindenből a legjobbat kell kivennünk. Én itt nagyon sok jót kaptam, és ezt én most, hogy megtehetem, hogy írok, hogy elolvasnak, hogy megjelennek a könyveim, ez nekem egy kitüntetés, ez egyfajta bizalom. Mert hogyha időt szán valaki rám, az megtisztel engem. Tehát én, ha slendrián módon fogalmaznék, hogyha olyan szavakat használnék, amelyekre nem kell különösebben odafigyelni, hát úgy is jó, akkor nem tisztelem eléggé az olvasókat, nem tisztelem a másikat.
Egyébként ez valóban a befogadásnál egy élmény, hogy ugye hogy van az a könyv megírva. Feltétlenül ez látszik a bemutatókon, hogy ez a közönség, ez ott van. Ő visszaadja a jelenlétével, meg az olvasásával, meg azzal, hogy a könyvédet várja, mindazt a jót, amit tőled kap. Szóval ez szerintem egy nagyon fontos, legalábbis én nagyon elgondolkodtam rajta, hogyha valaki az első könyvedet olvassa, mármint úgy értve az első, mert az első az az akaratunk gyógyereje, arra is kitérünk, sőt, lehet, hogy azt gyorsan meg is magyarázzuk, hiszen, ha jól tudom, az tulajdonképpen a saját példádból született, mint egy az összes többi, de hogy neked lett egy olyan betegséged, már-már megvakultál az egyik szemedre, hogy úgy döntöttél, hogy ez nem maradhat így, és amit csak lehet, és a természetből kinyerhetsz, értve ez alatt akár a különböző fűszerek, csillagánizs, és fekete kömény, és egy csomó, minden, ezekre emlékszem, amik ilyen fontosak voltak, tehát aminek a gyógyhatását te tudod hasznosítani, plusz, amit a lelkedből elő tudsz szedni, azzal kvázi meggyógyítottad saját magadat, és ebből írtál egy könyvet, de utána elkezdődött az, hogy a saját életedről írtál. És a majdnem Eszterházi, az tulajdonképpen az első 40 év tökéletesen benne van. Úgyhogy ha most azt mondanám, hogy beszéljünk erről, akkor azt is mondhatom, hogy aki elolvassa a könyvet, az nagyon-nagyon sok mindent fog tudni arról, hogy veled mi történt az első 40 évedben, amit Magyarországon töltöttél. Ide akartam egyébként kiukadni. Na, de hogy az hogy van, hogy egy olyan 6-7-8 évvel ezelőtt kezdtél el azon gondolkodni, hogy de most ezt mind kirakom.
Igen, na most ez, én nem akartam soha író lenni, mondjuk az én szakmám, én újságíró vagyok, vagy televíziós szerkesztő, műsorokat készítek, dokumentumfilmeket, természetesen az írás mindig az enyém volt, tehát kicsi koromtól kezdve.
Hát igen, de ezek ugye
de ez, ez egy szakmai, napi teendő, igen. De amikor én egyik napról a másikra elveszítettem a bal szemem látását.
Egyébként azt tudni, hogy miért?
Nekem van egy filozófiám, de ezzel, ez nem egy tudományos meghatározás. Én hiszem azt, hogy az embernek nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit gondol. Hogy hogy néz szembe a mindennapi élet gondjaival, bajaival.
Ez már majdnem ugyanaz, mint a beszéd, hogy ugye azt is fékezzük.
Nekem nem volt annyira könnyű a mindennapi világom, közel sem olyan könnyű, mint ahogy esetleg ma mikor hallanak engem, azt mondják, hogy ó, könnyű neki. Nem volt könnyű. És nagyon is gyakran mondogattam magamnak, hogy én ezzel nem akarok szembenézni, ezen nem akarok már gondolkozni, ez túl sok nekem, ezzel én nem tudok szembenézni.
Örülsz, hogy a hátad mögött van.
Igen. Aha. És akkor, hát én ezt mondogattam magamnak, de ez az én filozófiám, szóval értem. Semmiféle tudományos alapja ennek, azt mondják, nincs, de én mégis hiszek benne, hogy a sors megoldotta. Hát ha én nem akarok ezzel szembenézni, akkor a környezetedet nem tudom megváltoztatni, mondja nekem a sors, de téged igen. Tehát akkor becsukta az én szememet, tehát sötétség lett az én szemembe, és nem láttam semmit. Tehát akkor nem láthattam a dolgokat, de ez olyan, mint a struc a fejét a homokba teszi, és akkor nem látok, nem hallok. És megoperálták a szememet többször. Na most az igazi oka az volt, hogy az ideghártya levált. Csak hogy minden más normális embernél az ideghártya 2 hét alatt visszanő, hogyha időben orvosi kéz érinti. Az enyém még 4 hónap után sem nőtt vissza, és egyfolytában leesett, egyfolytában levált, még megpróbált megkapaszkodni, újra levált, és ezért én 4,5 hónapig egy masszázsasztalon feküdtem hason, és a fejem abba az ovális nyílásba volt, és nem volt szabad fölemelni a fejemet, mert gázzal töltötték föl a szememet, hogy az tartsa az ideghártyát addig, amíg vissza nem tapad. És ez alatt a 4,5 hónap alatt nagyon sok minden megfordult a fejembe, mert én...
De ezt most szó szerint vegyem, hogy te így kellett, hogy feküdjél?
Így kellett, ez szó szerint.
És hogy tápláltak?
Hát tudod, mindent szívószálom, vagy hát ahogy tudtam. És
tehát ezt ahogy el lehet képzelni.
Ez így, és az is... én férjem, nekem egy nagyon jó férjem van, és én nagyon szeretem, az így mosta meg a hajamat, így fésült, így öltöztetett föl, szóval nem volt egy könnyű dolog, és ő minden este bemászott a masszázsasztal alá, és akkor így néztük egymást, mert én ugye állandóan lefelé voltam, ő pedig fölfelé nézett, és akkor én voltam neki a televízió, és nekem meg ő volt a televízió, és így beszélgettünk minden nap. És ez egy különleges időszak volt, és én akkor sok minden rosszat gondoltam. Én nem akartam élni így, és azt mondtam, hogy ez nem nekem való. És akkor álmodtam. És én nagyon hiszek az álmokban, hogy oda kell figyelnünk, mert azt mondják, hogy az álmok nem mások, mint suttogások a másik világból. Valami üzenet van számunkra, és ezt meg kell hallgatni. És én akkor olyat álmodtam, amit soha nem felejtek el. És attól kezdtem igazán végig gondolni, hogy mi is a teendőm, ha majd meggyógyulok, mert én akkor elhittem ettől az álomtól, hogy én meggyógyulok, ha magam is akarom. És amikor 4,5 hónap után fölkelhettem...
Elmondod az álmot?
Elmondom az álmot. Nekem úgy nem szeretném, ha úgy vennék, hogy dicsekszem. Nekem egy nagyon szép konyhám van. Csak ez azért nagyon fontos, mert teljesen színes világ, kézzel festett minden a bútorok, anyám csipkéi, anyósom csipkéi, hímzései, mind szépen sorba egymásra vannak rakva, és kézzel festett tányérok vannak, minden. Szóval ez egy színes világ. És a konyha közepén van egy fikuszfa. És ennek a fikuszfának álmomban törölgettem a leveleit, és akkor csak kiszállt egyik percről a másikra egy kis kolibri, és utána egy másik kis kolibri. Én életemben nem láttam még kolibrit, de ezek úgy kezdtek röpködni, mint a miniatűr helikopterek, ilyen kis 8-as alakba, és abban a pillanatban kristály tisztán minden szint láttam, a keresztszemes öltésektől kezdve a matyó himzésig, a színvilág tökéletes, fényes és tiszta volt előttem. És akkor azt mondtam magamban, hogy ha én ezt látom, akkor ezzel dolgom van. És amikor az orvos azt mondta 4,5 hónap után, hogy én fölkelhetek, mert segíteni nem tud rajtam, nyugodjak bele, hogy vak vagyok, akkor ez az álom, mint a radar, elém jött állandóan, hogy nem, te kristálytisztán láttál mindent. És akkor a jobb szememmel még helyel közel jól láttam, és én egy alapos ember vagyok, munkámnak köszönhetően, és kikutattam mindent, hogy a régiek, a föníciaiak, a babilóniaiak, a kínaiak, az indiaiak, de a mai tudományos kutatások is milyen dolgokat találtak, amelyekkel újra fényessé lehet tenni a szemet. És én mindent kipróbáltam, én mindent megettem, én mindent
és
akartam.
És mindent beszereztem, megtanultad elkészíteni.
Így van, és nekem mondjuk az a szerencsém, hogy én egy olyan országban élek, ahol 186 nemzet él, tehát mindenkinek a konyhája, fűszere elérhető távolságban van, és én mindent beszereztem, és mindent megettem, mindent kipróbáltam, de a titok az ebben, utólag visszanézve, hogy mindezt szeretettel csináltam. Én kezdtem szeretni újra a látást, kezdtem szeretni a világomat, kezdtem szeretni a fűszerek ízét, illatát, és tulajdonképpen rájöttem, hogy miért nagyon fontos a fűszer. Mert a fűszeres étel és a fűszeres élet a sokkal jobb, mint a sótlan, mint a száraz étel vagy élet. És ezek a fűszerek magukban hordozzák a fényt, és az ember is fénytermészetű, nekünk a fényre van szükségünk. És akkor az volt még az érdekes benne, hogy akárhány ilyen fűszert olvastam, hogy ez használ a szemnek, használ a látásnak, egyszer csak elém jöttek a gyerekkorból azok a fűszerek, vagy azok a történetek, amelyekben ezek a fűszerek benne vannak. Hát ilyen volt a csillagán is. Én soha életembe nem gondoltam arra, hogy a csillagánissal nekem valaha dolgom lesz, de mikor gyerek voltam, akkor 6 évesen elátkozott a iskolatársam, és azt még most is itt van előttem a hangja, meg a szeme, ahogy rám nézett és kiabált, hogy száradjon ki a szemed.
Komolyan.
Ez így van, és akkor, amikor ott feküdtem, akkor eszembe jutott ez, hogy száradjon ki a szemed, hogy ez biztos azért van, mert az átok fogott. Csak hogy nekem volt egy nagynéném, apámnak a nővére, vak volt, de nem azért, mert így született, hanem egy tűzvészbe elveszítette a látását, és ott volt nálunk, és akkor végig tapogatta az arcomat, mert ő így látott a kezével, és akkor megkérdezte, hogy mi baj van, és akkor én mondtam neki, hogy hát elátkoztak, azt mondták, hogy száradjon ki a szemem. És akkor odament a szekrényéhez, kivett a táskájából egy kis érdekes, illatos csillagot, és a kezembe adta, és azt mondta, hogy ez a csillag ánis, ebben lakik ánis tündér, és ez vigyáz majd a te szemedre, és ezek a kis barna gömböcskék, a magok, amelyek benne vannak, ezek fényt tartalmaznak, és ez a fény mindig veled lesz, és meg fog téged védeni. És képzeld el, hogy amikor ott feküdtem a masszázsasztalon, egyszer csomagot hozott a posta, és a férjem, ahogy kinyitotta a dobozt, megcsapott ez az ánis illat. És egyik barátunk egy tortát küldött, ami csillagánizzsal volt díszítve. Honnan tudta ő, hogy a csillagánizs nekem kell? Szóval én nagyon hiszem azt, hogy a sors összerendezi a dolgokat. Minden valami okkal történik. Az, hogy én akkor megvakultam, az azért volt, hogy szembenézzek az én mindennapi lelki gondommal, hogy valljam azt be magamnak, saját magamnak, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Azokkal számolni kell, azt tisztázni kell, nem hagyhatok adósságot magam mögött. Amíg én ezt nem tisztázom, addig az én látásom nem lesz jobb.